És kérjük a te áldásodat továbbra is, ha előre nézünk. Áld meg egyénileg a mi szívünket, hogy legyen neked tetsző, boldog élet. Legyünk a te tanítványaid, fénykedjünk. De szeretnénk hálát adni minden percért, minden testvérért, minden közösségért, a te munkádért ezen a helyen. Különösen megköszönöm, hogy itt áldottad meg az én nagyobbik fiamat, itt keresztelkedett meg. Kiteresztetted kegyelmedet, és én is ismerhetem a te áldásodat ebben a közösségben, ahogy megáldottad évtizedekkel ezelőtt, még a Barta testvér idejében. Kérünk most, szeretnénk a te jelenlétedben, a te szentségedben érezni magunkat. Te ítéld meg mindannyiunk szívében azt, ami kivetni való, ami nem alkalmas. Legyen szent minden ének, minden mozzanat, minden gondolat a te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Összegyűlünk mi, mint otthon, várnak ránk az angyalok, hol az Isten kegy trónjától folynak élet folyamok. Igen, mi ott a folyónál, mint összegyűlünk ott az élet végén.
Köszöntést kérem szépen Csata Gerzson testvért, hogy adjon át az evangéliumi testvér gyülekezetek részéről.
Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek ezen az ünnepen. Hát valóban 100 év, ez hosszú idő. És elgondolkoztam azon, hogy a mi elődeink, a testvérek szülei, és lehet azoknak a szülei, akik hallották itt Isten igéjét, és továbbadták gyerekeiknek, és megtartották mindazt, amit hallottak és tanultak, és megmaradtak a hitben Isten és Krisztus mellett. Annak a következménye az, hogy most ma itten a testvérek a 100 éves jubileumot ünneplik. Én a keresztény testvérgyülekezet nevében szeretnék néhány szót mondani. Egy ideje, néhány éve szorosabb kapcsolatba állunk a testvérekkel, hiszen vannak gyerekeink, akik itten pengetnek a pengetőzenekarba, és köszönjük, hogy testvérek foglalkoznak velük. Ugyanúgy részt vesznek egy néhány éve a táborokba is gyerekeink. Ezt szeretnénk megköszönni, és kívánjuk, hogy az Úr továbbra is áldja meg a testvérek munkáját ilyen téren. A további mondani valómat szeretném az igékben kifejezni, és fogok olvasni 3 helyről igeverset. Először a Tesszalonika beliekhez írt levél 2. levél 1. részéből, a 3. és a 4. verset. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istenek atyám fiai ti érettetek, amiképpen méltó is, mivel hogy feletté megnövekedék a ti hitetek, és minnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Annyira, hogy mi magunk dicsekeszünk veletek az Isten gyülekezetében, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek. Továbbá szeretnék még a Jelenések könyvéből, Jelenések könyve 3. rész, sokan már tudják, mi van itt leírva biztos, a Filadelfiai gyülekezetnek van egy üzenet, ebből szeretném elolvasni a 8. és a 11. igeverset. Tudom a te dolgaidat, ími adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senkiben nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ími eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. És végezetül a 2. Korintus 15. részéből, 13. részéből, 2. Korintus 13, 11-től a 13-ig. Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Isten elészen veletek. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.
Köszönjük szépen a köszöntést, és azt kívánjuk, hogy a Szamos bal partján levő gyülekezetben is folyjon az ige, az evangelizáció, hogy az ott élő emberek is meghallják az evangéliumot. Most a pengetős zenekart kérjük egy zeneszámmal szolgálni, utána pedig szeretném megkérni Vékás Erzsiket testvérnőt, hogy tekintsen vissza egy kicsit a múltra, és amit az Úr a szívére helyez, elmondja. Thank you.
100 év nem kevés idő, ebből 22, amit itt tölthettem, csak egy ötöde. De sok minden belefért ebbe, Isten kegyelméből. És a bő 57-ből, amiben a Jóisten eddig megajándékozott, a legtöbbet már itt töltöttem. Mielőtt egy néhány dolgot felsorolnék, két köszöntést szeretnék átadni a testvéreknek. Az egyik Skóciából, az Európai Baptista Nőszövetség egyik imádkozó testvérnője ír így. Köszöntöm a gyülekezetet 100. születésnapja alkalmából. Az Úr áldása, hogy elértétek ezt a napot. Most, amikor gyülekezetetek az elmúlt évtizedek bizonyságaira emlékezik, erősödjetek meg az Úrban. Nyerjetek bátorságot és újabb erőt, hogy sok ember életében változást hozzon jelenlétetek. Hadd legyetek szemtanúi annak, hogy minél többen megismerik Jézus Krisztust, mint urukat és személyes megváltójukat, írja Margaret testvérnő Skóciából. A másik köszöntés Kulcsár Tibor testvér és felesége Anikó, a budafoki gyülekezet lelkipásztora, szeretettel köszöntik az ünneplő gyülekezetet. Nagyon nehéz egy néhány eseményt kiragadni ebből az elmúlt 20 évből, 22-ből, de megpróbálom. Az egyik első emlékem, amikor 90. augusztus 1-én ide költöztünk, 22 éve, és a lépcsőkön az akkori fiatalok cipelték föl a dolgainkat, dobozukat. Emlékszem, Hecke Gábor morfondírozott nagyon, hogy honnan tudott ez a testvér ennyi könyvet összeszedni. Hát a szentírás nehéz, gazduram, azt mondta a cigányfiú. Aztán az a haragja, gondolom, hogy rég elpárolgott Gábornak. Még most is van azokból a könyvekből, de sokat továbbadtunk. Majd, ahogy ide költöztünk, az egyik testvér, akit leghamarabb megismertem, egy már idősödő testvér volt, aki gyakran becsöngetett hozzánk elég korán reggel vagy idejében, és a rózsafákat hűségesen metszette. Majd hozzánk is sokszor feljött, és megkérdezte Vékás testvér, hol építene ki ma házat? Szeretnék menni segíteni. Hűséges volt a szolgálatban, hűséges volt az adakozásban a különböző missziói célokra, és nem tudom, hány imaház tornyára azt a kis fém gömböt csináltatta. Ugye tudjuk, kiről van szó? Bálint Kálmán testvér. Nem volt tökéletes, de a ragaszkodása, a hűsége az Úr házához, az Úr népéhez és a szolgálatban példaértékű. Úgy érzem, meg kell említenem most három testvérnőt, akik mindhárman nagyon messziről érkeztek az Úrhoz, egészen más háttérből, talán még vannak, akik emlékeznek rájuk. Az egyik a Krakó Éva testvérnő, aki megnyitotta házát Lázáriban, az evangélium előtt nem csak szívét, házát is, és lehetett ott evangelizációs heteket tartani. Csodáltam az Isten kegyelmét az életében, ahogy nagyon rövid idő alatt érett keresztjén hitre jutott, és az Úrhoz ment békességben a betegség nagyon rövid lefolyása után. Ugyanígy visszaemlékszem a Varjú Magdika testvérnőre. Lehet, nem is sokan emlékeznek rá, mert olyan hirtelen haladt a betegség előre, hogy bemerítése után nem is tudott az imaházba jönni többet. Ő is nagyon messziről találta meg az Urat, és jött az Úrhoz, de jó néhányan, akik látogathattuk, a rendőrség mellett volt az ő kis lakása, emlékszünk, hogy hónapok alatt hitben olyan érett lett, hogy sokan még évtizedek alatt sem. És ahogy kiengedett mindent a kezéből, és örömmel készült a megváltójához. Aztán a Gizike nénire ott az oszlop mellett szokott ülni, de ő is csak egy 2-3 évet járt imaházba, 80-valamennyi évesen talált vissza az Úrhoz. Gyülekezetben nőtt föl, és fiatalon elhagyta az Úr népét, az Úrházát. Nagyon jól emlékszem arra verőfényes őszi délutánra, amikor beszélgettek az irodában, majd kikísértem, és a kapuban megállt, rám mosolygott, és azt mondta, Vékás testvérnő, több mint 50 éve nem tudtam így mosolyogni. Nem éreztem így magam, repülni tudnék. Megtapasztalta a bűnbocsánatot, üdvösséget kapott, és őt is hamarosan az Úr hazavitte. Hát úgy visszatekintve elcsodálom újból az Isten kegyelmének a munkáját, hogy ezeket az asszonyokat és még másokat is, akiket most nem említek, az Úr megváltott, üdvösséget kaptak, bűnbocsánatot, és elkészülhettek a hazahívó szóra. Talán megemlíthetem a 90-es évek ifjúsági találkozóit. Nem egy alkalomra emlékszem, amikor olyan sok fiatal maradt vissza imádkozni, lelki gondozókkal, teológusokkal, testvérekkel, hogy az imaház és a különböző termek nem volt elég, hanem emlékszem, hogy a szolgálati lakásban, még a konyhában, meg a teraszon is több csoport is imádkozott. Lehet vannak itt fiatalok, akik talán ott voltak és emlékeznek ezekre az alkalmakra. A mi gyülekezetünknek juthatott az a kiváltság, hogy 92-ben az újra alakult nőszövetség munkája kapcsán az első országos női találkozónak helyet adhattunk. És emlékszem, hogy egyáltalán nem volt gond 200-300 vendéget fogadni, péntek, szombat, vasárnap volt ez a nőkonferencia, és nagy örömmel voltunk együtt sokan. Életemnek egy kedves része a hétfőesti női körök, amikor többen, kevesebben, de sokszor felüdültünk együtt imádságban az Úr lábánál. És ugyanitt megemlíthetem, hogy névtelenek, nem tudom a neveiket felsorolni, de sok kedves nőtestvér hűségesen, mint egy 19 éven át minden hónapban elkészítették azt a 9-10 tepsi süteményt, amivel az idős otthon betegeit látogathattuk. Családban, mint a szolgálat öröme, a munka mellett sok-sok áldást, örömöt adott az Úr. Ezek közül talán nagyon különlegesek, vagy kiemelkedőek voltak a családi élettel kapcsolatos ünnepek. 90-es években emlékszem, hogy sok jegyváltás, menyegző volt, és annyira örventünk, amikor láttuk, hogy a fiatalok az Úrban Isten szerint találtak társat, és kötöttek házasságot. Majd a gyermekbemutatások, mintha mind a miénkek is lennének, és most is jó így tekinteni a mi gyermekeinkre. Örülni nekik, és imádkozni értük, hogy mind üdvösségre jussanak. Az sem volt mindegy, amikor egyik-másik családba beköszöntött egy-egy nagy betegség, és eljöttek, és úgy imádkozni velük, és úgy érezni együtt velük, mintha miénk lenne. Ezek az esetek és alkalmak által úgy emlékszem vissza, hogy az Úr még jobban összekötött bennünket a testvérekkel. Nem egyszer hallottam a családban, Zsókám, nem mindegy a temetésen, a koporsó előtt, vagy után menni. És így van. De azt is, hogy a lelkipásztor mindig úgy kell készüljön arra a szolgálatra, mintha ő menne utána, és nem előtte, mert a lelkipásztor a koporsó előtt szokott menni. Egy nagyon kedves szolgálati lehetőség, meg élmény, amit még megosztanék, azok a beszélgetések az irodában, amikor egyik-másik fiatal vagy idősebb felszabadulhatott. Nem tudok itt neveket említeni, illetve tudnék sokat, de nagyon jól emlékszem arra például, amikor egyet említek. Nagy Tamással beszélgetett a férjem, imádkozott, bejött, és azt mondta, ez a fiatal ember komolyan megtért, felszabadult. de ahogy az ajtón lépett be, már láttam az arcán, hogy most körülbelül mi volt. Itt öröm volt, itt felszabadulás, bűnbocsánat. Vagy amilyen örömmel az ifjúsági órákról jött föl, ez mindig külön áldás volt. Ma délelőtt hallottuk a krónikát. Szívet, szemet gyönyörködtető volt, és elgondolhatjuk, hogy sok munka volt mögötte. És van. Ennek kapcsán egy igevers jutott eszembe a Malakiás könyvéből. Akkor tanakodtak egymással az úrnak tisztelői, az úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az urat, és becsülik az ő nevét. Nem tudom, valakiben volt-e olyan gondolat, hogy esetleg az ő neve is ott lehetne és kimaradt, vagy nagyapjának, vagy édesapjának neve. Lehet, nem tudom, de azon gondolkodtam, hogy a mennyben íratik egy emlékkönyv, egy örökérvényű és tökéletes krónika. És a legfontosabb dolog, testvéreim, az, hogy a nevem és a neved abban a krónikában ott legyen. És még egy esetet említenék. Azt mondja az ige, aki dicsekedik az Úrban, dicsekedjék, remélem nem veszik a testvérek dicsekvésnek. A reggeli igehirdetés kapcsán az juttatta eszembe. Ismertem egy embert, aki az ékes kapu sántáját nem tartotta égtelennek, hanem a cigányokban is, a koldusokban is embert látott. Szatmáriak, lehet, hogy már hallották ezt a történetet, de talán nem mindenki emlékszik. Egyik alkalommal valaki csengetett a kapun, és hát az ismerős szöveggel jött, most jövök a kórházból, és Károly mellé egy faluba kell hazautaznom, egy 50 körüli asszony, nincs pénzem. Hát kapott pénzt, de kapott egyebet is. Behívta, elbeszélgetett vele, elmondta az evangéliumot, imádkozott, az asszony elment. Körülbelül 2 évre rá, egy péntek este úgy 17:30 után jön föl Seletye testvér, hogy a lelkipásztort keresi a kapunál egy román asszony. Azt mondja nekem, menjél le, nem nagyon szerette szolgálat előtt egyébbe foglalkozni. Lementem, de ez az asszony nagyon erősködött, hogy jó numájku pásztorul, ő csak a pásztorral akar beszélni. Visszamentem, és mondtam, hogy csak téged, veled akar, és akkor lejött, és egy néhány perc múlva jött föl egy fényképpel, ami most is megvan. Egy bemerítési kép volt. Ez az asszony eljött vissza, és azt mondta, 2 éve itt voltam, kaptam pénzt, és kaptam evangéliumot. Azóta járok gyülekezetbe, megtértem, és a bemerítési képem hoztam el. Hát ezt jelenti, ha a legutolsó koldusban is vagy, ezt is jelentheti. Nem koldust, nem cigányt, hanem Isten teremtményét, embert látunk. Sámuel templom szentelési imájának záró akkordjával szeretném befejezni. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendeléseit és végzéseit. Amen.
Addig, míg a zenekar készül a következő számmal, hadd szóljak én is még egy-két mondatot. Úgy, ahogy az anyakönyvbe keresgéltem és számolgattam, azt is megszámoltam, hogy Vékás testvér hány embert merített be itt a gyülekezetünkben. És 129-nél megállt a sor. De ez azért történt így, mert a betegség hamar kikezdte az ő testét. És már nem ő merített, hanem mások merítettek be. És ha valamit elmondhatunk Vékás testvérről, amellett, hogy nagyon szeretett lelkigondozni és beszélgetni emberekkel, amit én nagyon megtanultam tőle, azt, hogy mindig legyek kész bizonyságot tenni. ő megtette ezt akkor is, amikor a rendőr tépte le a büntetést, és még írta neki a process verbát, addig azt mondta, hát én is szeretnék most, az én szakmám pedig az, hogy imádkozzak az emberekért. Magának az, hogy elkapott, megbüntet, de hadd imádkozzak magáért. És amikor a műtőasztalra került, ott is a professzorral kész volt imádkozni. Bármilyen körülményt megragadott arra, hogy az ő megváltójáról beszélt. Hát ilyen az ő emléke a mi lelkünkben, és mindazt, amit jót tanultunk tőle, azt vigyük tovább, és ültessük a gyakorlati életünkben. Kérem most a pengetős zenekar szolgálatát, utána pedig Baricsán testvérnőt kérjük egy rövid bizonyságtételre, és aztán egy énekcsoport következik.
Szembenézni a gyülekezettel. Örülök, hogy az Úr lelke munkálkodik. Ezt az éneket szerettem volna hallani, de nem akartam kérni, mert ezt sokat éneklem otthon, hogy ó Uram, csak az a vágyom, hogy mindig kicsin legyek. Az Úr nem tudja használni azokat, akik nagyok, akik magukat akarják bemutatni. Nekünk az Urat kell bemutatni, és ő akkor minket megáld. Emlékezés 100 év. 65 évesen nagyon sok emlékem van nekem. 14 éves voltam, mikor ide kerültünk ebbe a gyülekezetbe. sok szeretetet kaptunk, sok simogatást. Eszembe jutnak az idős testvérnők. Minden vasárnap megsimogatták a coppos fejünket, és azt mondták, lányok, olyan szépek vagytok, és ti az Úr Jézus kertjébe virágszálak vagytok, de szolgáljatok. És minket bátorítottak a szolgálatra. És nem volt köztünk olyan, hogy mi érezzük azt, hogy hát az idős és valami fenntartás lett volna a szívünkben, hanem el tudtunk menni imádkozni Boriska testvérnőhöz, Kui testvérékhez, Klárika testvérnőhöz, vagy sorolhatnám, budai testvéréknél nagyon sokat imádkoztunk. És ezek mind olyan drága, szép emlékek, aminek meg is lett a gyümölcse, mert az imádság az felszáll az Úrhoz. Akkor kezdtem elemezni, hogy hány lelkipásztorra volt nekem kapcsolatom, mert itt lett a megtérésem, a bemerítésem, itt lett a menyegzőnk. Szilágyi testvértől azt tanultam meg, hogy nagyon alázatos volt. Aztán mondhatnám, hogy Barta testvér volt az, aki nagyon egyszerű életet élt, és mindig azt mondta, nem az számít, hogy mink van, hanem hogy nekünk van Urunk. És ez engem is megtanított arra, mert nekünk is kicsi lakásunk volt, és sokat jöttek oda imádkozni testvérek, hogy elégedjek meg, mert sokszor volt bennem zugolódás, hogy hát olyan kicsi ez a lakás, és alig férünk. Vékás testvértől megtanultam, hogy nem kiborulni, hanem leborulni. Ezt sokat hallottam. És még a Vámos Pécsi testvérektől is visszahallottam, a nyírbogátiaktól is. Ezeket mind-mind szeretném megőrizni a szívembe, és mikor jönnek a gondok, problémák, ez ott lebegjen előttem. A másik, amire nagyon emlékszem, a Kassa Józsi testvérünkre, aki nagyon áldott fiatal testvérünk volt, aki már az Úrnál van, akiben egy olyan lelki buzgóság volt, amit nem tapasztaltam egyik fiatal testvérünkbe se abba az időben. Mindegyikben nagyon sok értéket helyezett el az Úr, de ő benne egy különleges lélek volt, és olyan bátorítást, olyan szeretetet tudott átadni a fiatal fiúknak, és összeszedte őket imádkozni, bőtölni, amit nem lehet elfelejteni. És az édesanyám vendégszeretete. Sokszor mondtuk, hát vagyunk mi 10 a családban. Miért kell annyi vendéget hívni? És emlékszem, hogy imádkozott, Uram, küldj vendéget. Küldj ige hirdetőt. Ő tanított meg, hogy legyünk vendégszeretők. Emlékszem, mikor bekerült Kisgyuszi testvér, Kisírma, mert így tudom mondani, Ivánicki testvérnő, nagyon sokszor mondta, hogy hívjátok meg őket vendégségbe. Testvérek, emlékezem, és emlékezzünk együtt mindezekre, amiket bemutattak nekünk az elédeink. Gyarló emberek voltak ők, és mi is azok vagyunk. De erős a mi Urunk és Istenünk, és ha mi oda helyezzük a mi életünket úgy, ahogy vagyunk, ő úgy volt tud adni megújulást, megtérést, amit én szívemből kívánok ennek a gyülekezetnek, és a magam számára is, ott annak a kis gyülekezetnek is, ahova helyezett az Úr. Amen.
Köszönjük szépen. Kérjük szépen az énekcsoportot, és utána énekelünk közösen is egyet, hogy felfrissüljünk.
Tünk egy dolgot, hogy találkozni fogunk ott majd a túlparton, és olyan érdekes ez számomra, valahányszor, hogy részt veszek így osztálytalálkozókon, már egy néhányan részt vettem, és akkor meg szoktuk beszélni, hogy na, akkor hol lesz a következő alkalom, meg ki szervezi, stb. És ugye mindig meglepetéssel, meg megindulással látjuk, hogy egyesek hiányoznak, és egyre rövidebb a lista. És az a kérdés, amit most feltesz ez az ének, hogy ott látlak-e a forrásnál? Jó, hogy megbeszéltük, hogy ott leszünk mindnyájan. De tudjuk azt is, hogy a sátán körbejár, mint ragadozó állat, és próbálja megkeresni, hogy hol van a gyenge láncem, kit veszítsen el. Fogjunk össze, bátorítsuk egymást, hogy legyünk mind ott a forrásnál.
Sok szerelmes van,
a zenekar fog készülni még egy zeneszámmal, és utána pedig egy másik hiányt szeretnénk pótolni, ami tegnap úgy elmaradt. Hát nem csak 70-es években voltak ám fiatalok itt a gyülekezetben, hanem voltak a 80-es években is, és miután már mi nem maradtunk fiatalok, egyesek, jöttek az újak, és a 90-es években is, a 2000-es években is voltak fiatalok, úgyhogy majd az ő részükről is, az ő korosztályból is meghallgattunk majd bizonyságtételt. Kérjük szépen a Pengetős zenekart, utána pedig Nagy Kassa Zoltán bizonyságtételét hallgatjuk meg.
Szeretném onnan folytatni, ahol a tegnap abban maradt a visszaemlékezés, és így, ahogy gondoltam arra az időszakra, az ébredés idejére, amit én is gyerekként átéltem, és aztán az azt megelőző, vagy az azt követő időszakra minduntalan egy igevers jutott az eszembe, a 136. Zsoltárnak az első versét szeretném csak idézni, de ott ismétlődik folytonosan egy mondat. Így szól az első vers. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Valóban úgy volt, hogy az Úr meglátogatta gyülekezetünket a 70-es évek közepetáján, és erről már bőven hallottunk a tegnapi nap folyamán, nagyon sok bizonyságtevés volt, és én úgy hiszem, hogy ha még lett volna időnk, akkor még tovább folytatódtak volna, mert én úgy láttam, hogy mint ahogy úgy a hegyekbe úgy fel-fel tör a forrás, és úgy bugyog és buzog, hát valahogy úgy láttam a testvéreken is, hogy még nagyon sok mindenkiben maradt mondani való, és amit szeretett volna megosztani a közössége. Én most nem szeretnék erről, hanem az azt követő időszakról egy keveset, a 80-as évekről és a 90-es évek elejéről. Ugyanis, ahogy említettem, az gyerekként éltem át a 70-es évek közepét, viszont a 80-as évek közepe táján ott már 10 éves voltam, és ott már tudatosabban beleláttam egy kicsit jobban a gyülekezet életébe. Hát ami nekem a 80-as évek ebből úgy megmaradt, és úgy bennem volt az, hogy nagyon szoros baráti kötelékek alakultak itt ki a gyülekezetünkbe. Valószínűleg ez még az ébredés hatása volt, hogy az összejövetelek után, különösen vasárnap délután, vasárnap este, biztosan emlékeznek mások is, akik velem egykorak, vagy egy kicsit fiatalabbak, hogy hát nem akartunk hazamenni. A szüleink mentek haza, ők tudták, szóltak is, na ugye ti maradtok? Hát ez természetes volt, ez a kérdés, nem is kellett volna feltenni, hát persze, hogy maradunk. És itt voltunk este 10-ig, 10:30-ig volt, vagy 11 óráig, volt Marhágy Barta testvér, lejött, bebekukkintott, na, mit csináltok? Hát látta, hogy éneklünk, beszélgetünk, imádkozunk, és ez olyan jó volt. És ez nem csak egy-két hónapig, hanem évek hosszú során át tartott. És olyan szoros kötelék és barátság alakult ki köztünk, hogy még most is nagyon jó ezekre az évekre visszagondolni. Aztán természetes, hogy nem csak itt a gyülekezetben szolgáltunk, vagy beszélgettünk, vagy énekeltünk, vagy éreztük jól magunkat, hanem gyülekezeteket is látogattunk. Hát ami úgy bennem maradt, hogy sokszor elmentünk Újvárosba például. Meglátogattuk ezt a kis szorvány gyülekezetet, akkor még többen voltak ebben a közösségben, és hát kocsik ugye nem nagyon voltak, nagyon kevés kocsi volt még akkor a gyülekezetünkben, és hát akkor még működött a keskeny nyomtávú vasút. Akkor Zsuzsi vonatnak mondták ezt, elnézést a név viselőitől, de így nevezték akkor ezt a közlekedési eszközt. És hát úgy tessék elképzelni, hogy a 38 kilométert 2,5 óra alatt tette meg ez a vasút. Úgyhogy nyugodtan lehetett készülni, közben volt bőven időnk beszélgetni, imádkozni, énekelni. Úgyhogy vittük a gitárt, készülődtünk, énekeltünk, és hangolódtunk az azt követő szolgálatra. Hát a 80-as évekből még azt tudnám elmondani, hogy úgy, ahogy összehasonlítom az ébredési időszakkal, mintha felszínesebbek lettek volna már a megtérések. És magamról is ezt tudom elmondani, hogy gyerekként átéltem én az ébredést, és engem is megérintett, nagyon mélyen megérintett, de 9 éves voltam csak akkor, és szükség volt, hogy a 80-as években az Úr megújítsa az életemet. És emlékszem, hogy egy idősebb fiatal egyszer, hogy ott ült mellettem az ifjúsági órán, azt mondja, hogy Zoltán, te mindig itt vagy. Te soha nem hiányzol. Nagyon aktív vagy. De nem látom az életedbe az örömöt. Nem látom az életedbe azt, hogy új életed lenne. Hát, akkor nem esett jól ez a megszólítás, de aztán elgondolkodtam, magamba szálltam, és az Úr rám terhelt, hogy valóban így van, és igazat kellett adnom. És az Úr kegyelméből megújította az életemet. Újjá formálta, megtisztított, és letettem mindazokat, amik úgy tizenévesként úgy rám ragadtak. És az Úr megújító kegyelmében részesülhettem. Aztán a 80-as évek vége felé katonasághoz mentem 87-be, és 89-be szereltem le, és hát egy egészen másképp fogadott 89 elején, amikor visszatértem a gyülekezetbe. Ugyanis az történt, hogy a másfél év alatt, amíg én távol voltam a katonaságnál, hát azok a gyerekek, akik addig még vasárnap iskolások voltak, úgy feljöttek az ifjúságba, és egy nagy ifjúságot találtam, amikor hazajöttem. És ez olyan jó hatással volt rám, és olyan jó volt látni azt, és ahogy telt az idő 1-2 év után, aztán úgy felduzzadt az ifjúság, hogy lehettünk már olyan 50-en, aztán 60-an, és emlékszem, hogy volt, hogy 70-en is összegyűltünk. És ez valami csodálatos volt, hogy annyi fiatal összegyűlt, aztán persze megalakult az ifjúság énekkar is, emlékszem, még Frigyes is tevékenyen részt vett ebbe, amikor csiszolgatott bennünket, tanított énekelni több szólamra, és ez is nagyon úgy összetartott bennünket, amikor énekeltünk. És az Úré legyen a dicsőség ezért is. Aztán egy maradandó élmény számomra, amikor hát életemben először, és még azt hiszem, hogy sokan életünkben először elmentünk ifjúsági táborozásra, a Tahi táborba. És ami ott történt, úgy hiszem, hogy az egy életre szóló élmény volt a számunkra. Abban az időben emlékszem, hogy meghívtak bennünket, és egy ilyen zenés, irodalmi, istenes versek, és sok minden volt ebbe, egy ilyen irodalmi összeállítás volt, amivel készültünk. És ez is úgy összehozta az ifjúságot akkor, és ezzel az összeállítással szolgáltunk ott a tai táborban. Viszont volt evangelizálás is, és többen akkor kapták az első érintést az Úr részéről. És annyira megragadott bennünket, amikor láttuk azokat a fiatalokat, fiúkat és lányokat, hogy az Úr lelke megragadta őket, belenyúlt az életükbe, felkavarta az addigi életüket, és kaptak egy érintést az Úrtól. Aztán hát hadd folytassam azt, hogy ez volt az első táborozás, de aztán az Úr kegyelmet adott, és ugye, ahogy említést történt már, hogy 90 nyarán a VK-s házaspár ide költözött a gyülekezetünkbe, és VK-s testvér már a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetett az ifjúsági munkára. Nagyon szeretett közel kerülni a fiatalokhoz, fiatalokkal beszélgetni, fiatalokat tanácsolni, ifjúsági órákon részt venni, és ugye megkezdődött egy felejthetetlen hargitai táborozás sorozat. Ami jellemezte az akkori táborozásokat, az volt, hogy rengeteg fiatal jött akkor a Hargitára. Emlékszem, hogy már mindenfélét kitaláltunk, csak hogy hova tudjuk elszállásolni a fiatalokat. Hát mondhatom, hogy nagyon-nagyon szerény körülmények voltak az elején. De mi nem törődtünk azzal, hogy például nem volt folyóvíz, nem volt egy csap, amit megeresszünk, és ott megmosakodjunk, vagy fogat mossunk. Lementünk a patakhoz, több száz méterre levő patakhoz, ott megmosakodtunk, hát persze ez a lányoknak még körülményesebb volt, de vállaltuk, és nagy örömmel vettünk részt ezen a táborozáson. Aztán, ami a táborozásokon aztán történt, az mondhatom azt, hogy egy új dimenzió nyílt meg előttünk. Amikor részt vettünk ezeken a tanításokon, amikor teológusok és lelkipásztorok tanítottak bennünket, aztán csoportbeszélgetések, aztán az esti evangelizációk, amikor tömegesen tértek meg a fiatalok. És úgy szeretnék újra oda visszatérni, hogy valóban 70-es évek közepén fellobbant az ébredés lángja, és az elmúlt 100 év alatt mondhatom azt, hogy ez volt a legmaradandóbb szellemi élmény a gyülekezetünk történetébe, de az Úr kegyelme örökkévaló. És az azt megelőző időben is, de az azt követő időszakban is, bár az ébredés lángja akkor kihunyt, de Isten lelke nem távozott el a gyülekezetből, és folyamatosan dolgozott az Úr közöttünk. Aztán azt is szeretném megemlíteni, hogy egy nagyon élénk ifjúság élet folyt itt a 90-es években. És emlékeznek még a nagyjából velem egykorúak, hogy volt úgy, hogy 2 év alatt, vagy 5 ifjúsági találkozót is szerveztünk. Voltak ebben zenei napok is, voltak ilyen tematikus ifjúsági találkozók, és csak úgy özönlöttek a fiatalok ide, és nagyon jól érezték magukat itt Szatmáron. És különösképpen emlékszem egy evangelizációra, amikor a révész testvér hirdette innen az igét, és még most is a fülembe cseng, amikor azt mondta, hogy amikor volt a felszólítás, hogy gyere a kereszthez, jöjj az Úr Jézushoz, nem magamhoz hívlak, gyere az Úr Jézushoz. És hát ahogy kimondta ezeket a szavakat, csak úgy álltak fel a fiatalok, és emlékszem akkor este, hogy körülbelül 25 fiatal tért meg akkor. Csodálatos volt, és lehet, hogy vannak most olyanok, akik emlékeznek még erre az evangelizációra, amikor révész testvér szólta az igét, és ők akkor este részesültek Isten a Szentlélek érintésében. Még egy perc. Aztán azt is szeretném még elmondani befejezésül. Akartam az elején mondani, hogy nem biztos, hogy olyan szabatosan tudok fogalmazni, úgyhogy nyugodtan lehet a csengőt használni, de a második csengőszót már nem várom meg. Tehát azt is szeretném itt elmondani, hogy erre az időre, a 90-es évek elejére tehető, ugye mivel ilyen nagy ifjúság volt a gyülekezetben, hogy nagyon sok házasságkötés történt. És emlékeznek még az akkoriak, hogy ugye 3 év alatt körülbelül mondhatom azt, hogy kiürült az ifjúság, és egy generációváltás következett be. A 3 év alatt körülbelül 20 mennyegző volt a gyülekezetünkbe, és gyermekekkel is megajándékozott, és hát most ott vagyunk, hogy már a gyermekeink vannak ebben a korban. 10 éves korban, meg fiatal korban már. És kívánjuk azt, hogy az Úr áldja meg őket is, és bízzák rá ők is az életüket. Vikás testvérrel kapcsolatban még, ha lehet egy mondatot, én azt tanultam meg az ő odaszánt életéből, hogy minden szolgálatra, lelki szolgálatra alaposan fel kell készülni. Élő üzenetet mondani, tudatosan az Úr lelkére figyelve szolgálni. És kívánom, hogy így végezzük szolgálatainkat. Amen.
Hát, ahogy látják, a testvérek közülünk legtöbben meg se éltük az 5. annak a 100 évnek, amit most ünnepelünk. Öröm volt hallani a régi fiataloknak a beszámolóit, hogy hogy épültek és milyen sok áldásban részesültek ifi tagként a gyülekezetben. Hát most a mi időszakunk van a gyülekezetben, hogy megéljük az ifjúságot, és örömmel mondhatom, hogy ahogy láthatjuk is, jó sokan vagyunk. Tehát most nemrég jöttünk haza táborból, csak táborban 40-en voltunk, viszont nagyon sokan szerettek volna még jönni, különböző okok miatt lemaradtak. Hát egy igeverset szeretnék felolvasni, itt ami megtetszett nekem, a Prédikátorok könyvéből. 12. részben az első igevers: gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Ahogy mondtam, még egyszer, még fiatalok vagyunk, és talán gondoljuk, hogy nekünk még nem jönnek el azok az évek, de nem számít, hogyha esetleg korban kisebbek vagyunk is, vagy valaki olyanról van szó, akinek már talán nehezére esik felmenni a lépcsőn, vagy bekötni a cipőjét. A gyülekezet az a hely, ahol újból és újból meg lehet fiatalodni. Hát kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk ezután is.
Mi bárok földön rá. után már nagyon nehéz megszólalnom, és főleg, hogy az emlékek úgy jönnek, de kicsit kevés idő volt arra, hogy rendszerezzem azt, amiről szeretnék mondani, csak címszavakban mondanék pár dolgot, és azoknak, akik velünk együtt, velem együtt nőttek fel, azok majd úgy tovább emlékezhetünk együtt. Emlékszem arra, hogy milyen különleges élmény volt nekem legelőször részt venni egy ifjúsági alkalmon lenn a pincében. Én akkor kerültem körülbelül az ifjúságba, akkortól léphettem be, amikor jött az a periódus, hogy 3 év alatt kiürült az ifjúság. És már alig vártam, hogy ott legyek én is a fiatalok között, és eltűntek. Aztán ez egy tényleg egy komoly generációváltás volt, mert utána aztán sok mindent meg kellett változtatni, át kellett szervezni, de hiszem azt, hogy ezeket az éveket is Isten arra használta fel, hogy erősödjünk és növekedjünk benne. Emlékszem azokra az alkalmakra, amikor a tőlem nagyobb fiatalok imádkoztak. Emlékszek a problémákra, amikor betegek voltak a fiatalok között, a balesetre, amikor azért imádkoztak, hogy közülünk is, a fiatalok közül is menjenek tovább teológiára, és milyen örömmel jöttek és mondták ott egymásnak. Én akkor még kicsi gyerekként hallottam ezt, hogy igen, megy és tovább tanul, és lelki munkás lesz belőle. Aztán akkor kezdtek beindulni a 3-as sima csoportok, és számomra egy nagyon fontos lehetőség volt arra, hogy hitben erősödjek, hogy engem is nagyobb fiatalok maguk mellé vettek, és ilyen 3-asiban csoportban részt vehettem, és növekedhettem, fejlődhettem. Emlékszem olyanra is, hogy volt egy jó hosszú időszak, amikor néhányan a fiatalok közül, már miután jött a váltás, és megpróbáltuk mi átvenni a stafétabotot, hogy imanaptárat szerveztünk ilyen havi rendszeressége. Nem tudom, hányan emlékeznek erre a testvérek közül. Amikor minden napra volt egy-egy imatéma felsorolva, és mindig havonta előre megszerkesztettük és kiosztottuk ezt a testvérek között. Hiszem, hogy ez sem volt hiába való is, és összeforrott imában is ez a gyülekezet, és a fiatalok számára is jó volt ez. Aztán ebben az időszakban terjedt el Erdély szerte több helyen a falumissziós alkalmakat szerveztek itt-ott, és nagyon jó volt látni azt, hogy a lelkipásztorunk és a gyülekezet vezetői is látták bennünk ezt a vágyat. Voltak közöttünk is olyan fiatalok, akik részt vettek más helyiségekben ilyen falumissziós alkalmakon, és szerveztünk itt, a környezetünkben ilyen heteket, Remetén, Újvároson. Volt olyan, hogy párhuzamosan 2 csoport szolgált Remetén és Újvároson. Mi is vonattal is mentünk oda, nem csak autóval, és nagyon jó volt már útközben megbeszélni, készülni, és egy héten keresztül gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel hirdetni Isten igéjét. Aztán Lázáriban is, 2 évben is egymás után tartottunk ilyen falumissziós alkalmakat, és jó volt a munkában is látni egymást, és bíztatni arra, hogy merjünk beszélni az embereknek Istenről. Érdekes megtapasztalásaink voltak, még annak ellenére is, ha ezeken az alkalmakon nem volt olyan látványos, több százas megtérő sereg, de tapasztaltuk Isten jelenlétét ezeken az alkalmakon is. Aztán, hát számunkra is fontosak voltak a táborozások, különlegesek, és jó voltak ezek a táborozások arra is, hogy például a VK-s testvért is meg tudtuk ismerni másik oldalból is. Emlékszem, hogy a röplabdát talán azért is szerettem, mert először, amikor röplabdáztunk és bajnokságot játszottam, nyertünk, de azért, mert mellettem volt VK-s testvér is a csapatban, és olyan labdákat adott át, amit nem tudtak visszaadni. De jó volt az is, hogy imádkozni is, és komolyan is, Isten igéje mellett is tudtunk beszélgetni. És emlékszem azokra a vasárnapokra is, amikor csak úgy spontán égehirdetés, záróima után összenéztünk néhányan a fiatalok közül, maradunk imádkozni, és nem is volt kérdés az, hogy most maradunk, nem maradunk itt az énekkar helyén, VK-s testvérnek szóltunk, ő is lejött és imádkoztunk. Volt egy időszak, amikor keményen imádkoztunk azért, mert szép számmal voltunk fiatalok abban az időben is, de volt egy erős mag, egy fiú csoport, akik egyáltalán nem akartak hallani Isten igéjéről. És emlékszem, hogy sokszor imádkoztunk mi is őértük. És emlékszem egy különleges alkalomra, amikor egy országos ifi konferenciáról jöttünk haza Zilachról. Voltak közöttünk, akik morgolódtak, mert vasárnap délben nekünk haza kellett jönni, mert május első vasárnapja lévén anyák napja volt itthon. És nem tudom, szolgáltunk, énekeltünk is, prédikáció is folyt, és prédikáció közben úgy már éreztük azt, hogy Isten jelen van. De amikor a végén imádkozásra került a sor, azok a fiúk is, akikért annyit imádkoztunk, egyik a másik után sírva imádkozott, és a végén, amikor láttuk és hallottuk azt, hogy visszamaradtak ők is imádkozni, ez olyan felemelő érzés volt. Lehet, hogy nem volt olyan látványos ebben az időszakban a Szentlélek munkája, mint a 70-es években, de ezekből az alkalmakból is látom, és tapasztalhattuk azt, hogy Isten jelen van, és munkálkozott köztünk. Én kívánom azt, és szeretném azt, hogy akik akkor elindultunk, és ahogyan mi is éreztük azt életünkben Isten munkáját, ezután is engedjük azt, hogy ő folytassa bennünk azt, amit elkezdett.
Hát, hadd szóljak még egy-két szót az anyakönyvvel kapcsolatosan, aztán itt befejezem az anyakönyvvel kapcsolatosan. Hát egy kicsit számoltam én is az ünnepély előtt, és megnéztem, hogy hova mentek el testvéreink, akik tőlünk elmentek a mi gyülekezetünkből. És azt hiszem, hogy mindenki előtt világos, hogy az első hely, célország Magyarország volt. És fejezéseink alapján az elmúlt 30 évben 110 bemerített tag költözött át Magyarországra. Ide nem számoltuk a felnőtt fiatalokat és gyerekeket, akik velük együtt mentek el. Aztán melyik a következő célország? Románia. Ugye, akik Romániában, más városokban, máshová költöztek el, és ezek 64-en vannak, akik innen ebből a gyülekezetből mentek máshová költöztek el. Aztán következik Németország, 22 tag költözött át Németországba. Aztán következik Ausztria, 11 bemerített taggal, és aztán az Amerikai Egyesült Államok 6 bemerített taggal. Franciaországba 3-an, Kanadába pedig 2-en. És még maradt valami. Hát nem adtam ezt össze. Van, aki gyorsan össze is adta. De ez még nem minden. Hanem van még egy szám, amit el akarok mondani a testvéreknek. Ez lehet inkább a szatmáriaknak való ez a szám. 47-en vannak olyanok, akik valamikor hitükről vallást tettek a bemerítő medencében, és vállalták azt, hogy az Úr Jézust fogják követni, és nem így történt.
nem mentek más gyülekezetekbe, más országokba, csak egyszerűen elhagyták az Urat. És én azt hiszem, hogy nem ünneprontás az, amikor úgy, mint Izrael népe ott Babilonban megemlékezett azokról, akik még foglyok. És a 126. Zsoltár szellemében most szeretném, hogyha egy imádság erejéig legalább megállnánk ennél a pontnál, és foglaljuk imádságba azokat, akik valamikor megtértek, de nem maradtak hűségesek az Úr Jézushoz.
Testvéreim, kedves gyülekezet, Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. részből szeretném olvasni. A zsidókhoz írt levél 12. részének az első versétől a 6. versig terjedő igeszakaszból. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-e az intésről, mely néktek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Isten kegyelméből én is 7 évet itt tölthettem ebben a gyülekezetben, 6 évet úgy, hogy nem voltam tagja a gyülekezetnek, mert még kicsi voltam. Az első 6 évet itt töltöttem, én itt születtem, a régi kórházban láttam meg a napvilágot, és amerre járok, ez mindenhova elkísér. Ha kérdezik, hogy hova való vagyok, hogy hát szatmári, mert Szatmáron születtem. Igaz, hogy amikor megszólalok, akkor egyéb dolgok jutnak eszébe az embereknek, mert a hangsúly az nem egészen ide való, de hát ugye a szolgálat a szüleimet elvitte a Székelyföldre, és én ott nőhettem föl. És miután az iskolát befejeztem és a katonaságot, azután még egy évet itt lehettem, akkor már úgy, mint a gyülekezetnek a tagja, és innen mehettem teológiára, mert az Úr megszólított erre és elhívott erre a szolgálatra. Meg lehet figyelni általában a gyülekezetek krónikájában azt, nálunk is Zilahon és itt is, hogy az ébredések után mindig vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit nehezebben megy a lelki munka. És megfigyeltem azt, hogy nagyon sokszor az történik a gyülekezetekben, hogy megtér egy generáció, felébred egy generáció, meglátja azt a kincset, azt az értéket, amit Isten ad, és utána pedig a gyerekei úgy veszik, hogy hát ez magától értetődő, hogy mi is ide tartozunk a gyülekezethez. Hát persze, ha a gyülekezethez tartozunk, akkor Istenhez is tartozunk. És ez nagyon sok helyen probléma, hogy a szüleim nagy ébredők voltak, és alapító tagok voltak, sokat tettek a gyülekezetért, hát akkor nekem is elég, ha ott vagyok a gyülekezetbe, hallgatom a szép énekeket, megtanulom, hogy mit kell itt mondani, és hogy kell viselkedni a gyülekezetbe, de aztán, hogy mi történik a világban, ez már sokszor nem érdekli a második generáció. És ez az egyik felhívás, amit én szeretnék mondani, hogy nem elég az, hogy vallásosak vagyunk. Nem elég az, hogy egy felekezethez tartozunk. Mindannyiunknak személyes Isten élményre, személyes átélésre van szükségünk, mégpedig arról, hogy kicsoda az Isten, és szükség van arra, hogy nekünk is az Isten személyesen kijelentse magát. Ez az, ami az életnek az alapja. És hogyha van az embernek egy ilyen átélése, személyes hite az Istenbe,
tudja, hogy kicsoda az Isten, ha már állt meg a Szent Isten előtt, úgy, mint bűnös ember, soha, de soha az életbe ezt el nem felejti. Én se felejtem azt el, amikor úgy álltam az Isten előtt, mint bűnös ember. Amikor az ő jelenlétébe kerültem. És utána pedig jött a felszabadulás, az öröm, és jött a megtisztulás. Éppen ezért én most a mai generációnak szeretnék szólni, először azoknak, akik még nincsenek megtérve, utána pedig azoknak, akik megtértek, és már ott vannak a küzdőtéren, és az Úrért harcolnak. Az egyik nagyon fontos üzenet, amit a Biblia kihangsúlyoz, hogy két lelki család van. Van az ördög családja, és van az Isten családja. És leplezetlenül a Biblia kimondja azt, hogy mindannyian, akik megszülettünk erre a földre, az ördög családjába születünk. Ádám és Éva vétkezett, szembefordult az Istennel, és Isten úgy döntött, hogy abból a közösségből, mint olyan őket kirekeszti. És az utódaik, akik tőlük születtek, már nem voltak tiszta egyedek. Bennük volt a bűnös gondolkozás, benne volt és bennünk van a bűn csirája, és így terjedt el a bűn ezen a földön. Ennek aztán nagyon sok rossz következménye lett. De mi is ebbe az állapotba születtünk, és a mi anyánk ebben az állapotban hozott világra. Azt mondja Dávid, bűnben születtem, és bűnben melengetett az én anyám. Pál apostol így mondja az Új Szövetségben. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. És megtérni azért kell, hogy az egyik családból átkerülj a másikba. Tulajdonképpen ez a megtérés, hogy felismerem, hogy egy bűnös ember vagyok, aki ellene szegültem az Istennek, de jövök, és kérem a kegyelmet, kérem az Isten bocsánatát. És akkor azt mondja a Biblia, hogy megbocsáj, megtisztít, és olyan az életem, minthogyha semmi se történt volna. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnt az Isten a hátam mögé veti, és nem emlékezik meg róla. És ez az, ami olyan megtapasztalás, amit az ember nem felejt el. Úgy nevezi a Biblia, hogy megtérés, másik felől pedig úgy mondja, hogy Isten újjászül minket, mindenképpen egy olyan alap, ami az életünket megváltoztatja, és attól kezdve Isten fog munkálkodni bennünk. De miután ez a változás megtörténik, azután kezdődik el a nagy harc. És azután úgy van, hogy az embernek küzdeni kell. És aki igazán hívő lett, az kikerült a küzdőtére. Küzdeni kell, és meg kell vívnia a jónak és a rossznak a harcát. Míg aztán elérkezik az ember az Isten országába, és azt, amit neki adott Isten itt a földön, azt kiteljesíti, ott már nem lesz idő, egyszer ugye letesszük ezt a földi testet, kilépünk az időből, ahol már nincs idő. És ez az, amire szeretnénk felkészíteni mindenkit, mi lelki pásztorok, lelki vezetők, felelős, hívő emberek, hogy amikor le kell tedd a testedet, amikor ott leszel az élet és a halál mesdjéjén, akkor úgy állhass meg az Isten előtt, hogy neked jutalom legyen, és ne a kárhozat, mert a lelked az halhatatlan, és az nem úgy van, hogy megszülettünk, és miután meghalunk, nem létezünk többet. Nem, létezik az ember, csak a test marad itt, azt eltemeti, de a lelked él, és nem mindegy, hogy hol fogod folytatni az örökké valóságot, hogy Isten országában, vagy elkárhozva az örök kárhozatban, amiről szintén beszél a Biblia, és azt akarja Isten, hogy ne jussunk oda, és ne ez legyen az osztályrészünk. Mi az, amit mond azoknak, akik hívők lettünk, és akik ott vagyunk a küzdőtéren, és harcoljuk a hitnek a harcát? Először is azt mondja itt az ige, hogy annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadály és megkörnyékező bűn, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtér. És négy üzenetet szeretnék itt elmondani, nagyon röviden a testvéreknek. Az első üzenet. Félre kell tenni az akadályokat és a megkörnyékező bűnt. Van úgy, hogy valaki hívő lesz, megismeri az Úr Jézust, megismeri Isten szeretetét, és utána jönnek a gondok, jönnek az akadályok. Egyszer emlékszem, beszéltem, prédikáltam egy helyen, egy kis faluba, és egy asszony a végén visszamaradt, Istené legyen ezért a dicsőség, és imádkoztunk utána, aztán évek teltek el, és kérdeztem a gyülekezet előjáróját, hogy hogy van az a néni. Hát azt mondja, nagyon jól indult el, bemerítkezett, hál' az Úrnak, de azt mondja, most nem jól van. És kérdezem, mi a probléma? Hát azt mondja, nagyon megharagudott a Jóistenre. És miért? Hát azt mondja, azért, mert nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy ő kérte. Mert nagyon kérte, hogy Isten gyógyítsa meg az ő leányát, de nem gyógyulás lett belőle, hanem meghalt és elment. És ezért ő nagyon haragos, és nagyon perlekedik a Jóistennel. És van úgy, ez egy akadály. Amikor valamit kérünk az Istentől, és nem úgy hallgat meg. Nem úgy adja meg a dolgokat, ahogy mi azt kértük. De testvéreim, nem ez az élet a legnagyobb kincs. Az örök élet a legnagyobb kincs. És ha Isten úgy dönt, hogy valakit elkészít és hazavisz az ő országába, mi azt is el kell fogadjuk, és azt kell mondjuk rá, hogy jobb ott lenni, Krisztussal együtt lenni, mint a földön lenni. Ugye emlékeztünk arra, hogy sokan meghaltak, és mondták, hogy hogy hiányzik. Valóban nagyon hiányoznak azok, akiket szerettünk. De nekik ott jó, ők nem vágynak ide-vissza, mi vágyunk oda. Ők nem vágyják azt, ami itt volt, azt a sok terhet, azt a sok feszültséget, amit vinni kellett, ők azt letették, és ott vannak, és Isten országában együtt örvendeznek. Tehát ez lehet egy akadály, amikor valaki csalódott, és amikor valakinek Isten nem úgy adta meg a kérését, ahogy ő ezt kérte. Ha van valaki ilyen a terembe, én arra kérem ma este, ma délután, hogy tegye félre az ilyen akadály. Ne botránkozz te meg az Istenbe. Az Isten tudja, hogy mit csinál. Az Isten látja a mintát felülről. Tudja, hogy mit miért enged meg. És minden javára van azoknak, akik az Istent szeretik. Ebbe bíz, ebbe higgy, és meglátod, hogy a legnehezebb körülményből is az Isten jót hoz ki neked. A következő akadály lehet a hitetlenség. Ezt is mondja Pál apostol, hogy ezt is meg kell tagadni, ezt is félre kell tenni. Megtagadni a hitetlenséget. Mikor jön elő a hitetlenség? Például akkor, amikor olvassuk a Bibliát, és egy nagy csodáról olvasunk. És azt mondjuk, hát hogy történhetett meg ez a csoda? Én ezt nem tudom megmagyarázni. De nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e magyarázni. Mert azért csoda, hogy nem tudjuk megmagyarázni. A csodát soha ember meg nem tudja magyarázni. Az azért van leírva a Bibliában, mert megtörtént, és Isten beavatkozott, és ez csoda. A csodákat megérteni, vagy megmagyarázni nem lehet. Ezt elhinni lehet. Soha senki neked meg nem tudja magyarázni a feltámadást. Jézus Krisztus feltámadása. Hittel elfogadjuk, látjuk, hogy jól dokumentált a könyv a Biblia, hittel elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus feltámad, érezzük a feltámadott Jézusnak a hatásait az életünkbe, és ez ad alapot az életünknek, és a hitünknek. Ezért lehet szép és virágzó gyülekezet, és ettől lesz szép és virágzó gyülekezet a jövőben is, ha mi hisszük az Isten igéjét. Félretenni a hitetlenséget, mert akadály az életedben, akadály a növekedésedben, ha te nem hiszed az Isten csodáit, higgyed akkor is, ha nem tudod megmagyarázni. Nem az a kérdés, hogy mindent értesz-e, hanem az a kérdés, hogy elhiszed-e azt, hogy Isten, amit kijelentett, az igaz, és az úgy van. És aztán a hitetlenség előjön akkor is, amikor látunk egy embert, aki nagyon el van zülve, nagyon el van vetemedve, és azt mondjuk, na ebből aztán nem lesz ember. Ez nem fog megtérni. Ez is nagy akadály a küzdőtére. Ezt is félre kell tenni. Isten, ahogy elmondta a testvérnő, a legnehezebb életű emberből, a legmegromlottabb emberből is ember tud faragni. De te az igazságból ne engedj. Mert nem az fogja megváltoztatni őt, hogy mindenben megyünk utána, hanem az, hogy képviseljük szeretettel az Isten igazságát. És ez az, ami változást hoz. Mert a Szentlélek dolgozik, és az igét beviszi a szívekbe, a tényeket megvilágítja, és ebből hit fakad, és ebből változás jön. Aztán még egy másik akadály, amit szintén félre kell tenni, ez a világhoz való ragaszkodás. Kérdeztem a tegnap a nagyobbik leányomtól, hogy mit gondolsz, Pálma, mi a legnagyobb akadály a hívő életben? Hát azt mondja, tudod, édesapa, a barátok barátné. És elgondolkoztam ezen, hogy valóban egy tinédzsernek ez a legnagyobb akadály. És ezt is félre kell tenni. Mert ott élnek közöttük, és azt mondta az Úr Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a világban. Ott élnek közöttük, de nem mindegy, hogy ki kire hat. Hogy ők hatnak egy hívő fiatalra, vagy a hívő fiatal hat azokra, akik ott vannak körülötte. Ugye a sót nem azért tesszük az ételbe, hogy elrontsuk vele az ételt, hanem a só azért kerül az ételbe, hogy kihozza az ízeket. Most ilyen a hívő élet is. Ha megjelenik egy ízes hívő ember valahol, kihozza az ízeket. Kihozza azt a szépséget a környezetéből, ami ott van. De hogyha ő megy és alakul a környezete után, és ugyanolyan bűnös szokásai vannak, mint a környezetének, itt pedig jön, énekli a szép énekeket, még lehet, hogy hangszeren is játszik, vagy egyéb dolgokkal is próbál ugye megfelelni. Ha ilyen is-is élete van, hogy az Úrnak is, meg a világnak is, annak nem lesz jó következménye, és abból nem fakad áldás. Ezért kéri az Úr azt, hogy teljes szívvel elkötelezzük magunkat, és legyünk sók és világosságunk ebben a világban. És azt is mondja az ige, hogy a megkörnyékező bűnt is félre kell tenni. Félre tenni az akadályokat és a megkörnyékező bűnt. És testvéreim, az ördög mindig a régivel kísért. Ami régen jellemző volt reált, azt hozza vissza. Mindig kínálja, környékez vele. Próbálj újból behálózni. De ehhez adta Isten a szent lelket, hogy legyen világosságunk, hogy leleplezzük azokat, és ne sétáljunk bele a csapdákba. És amelyik gyülekezet, amelyik nép ezt megfogadja, hogy a bűnt kiveti az életéből, és vigyáz az életére, és az erkölcshöz, a tiszta erkölcshöz ragaszkodik, annak lesz jövője, és azon lesz áldás, azon a népe. Tehát ez az első üzenet, hogy tegyük félre az akadályokat és a megkörnyékező bűnt. A második üzenet pedig az, hogy legyünk kitartóak. Az elődeink is ebben mutattak példát, hogy kitartóak voltak. Elmondta a major testvér azt, hogy volt olyan, hogy nem engedték, hogy összegyűjjenek a testvérek. De ők akkor is kitartóan délutánonként, vasárnap délutánonként összegyűltek, énekeltek, imádkoztak, és ebből az fakadt, hogy az ifjúság még jobban ragaszkodott az Úrhoz. A kitartás hozott gyümölcsöt. Ha azt mondták volna, hát nem engedik, rá lehetett fogni a hatóságra, nem szabad összegyűlni. És megnyugodtak volna, nem lett volna semmi. És lelki hanyatlás lett volna. De a kitartás gyümölcsöt hozott. És milyen jó az, ugye látjuk az idős testvéreinket, én is látom édesapámat, édesanyámat, ma annyian voltunk az udvaron, hogy alig fértünk. Kicsi igaz az udvar is, de azért megtöltöttük. És elgondoltam magamban azért, milyen szép öregkoruk van. Hogy annyi gyermek, unoka ott van körülött. És láttam más családfőket is, hazajöttek a családok, együtt örültek, és együtt dicsőítették az Urat. És előbb-utóbb a kitartás meghozza a gyümölcsöt. Milyen jó lesz majd nekünk is, elgondoltam magamban, hogyha megérem a 150 éves jubileumot, lehet, hogy görbebottal, vagy én is tolókocsival jövök majd be, de a gyermekeim mit lesznek, és az unokáim. És milyen szép lesz az, amikor egyszer menni kell a földi létből, és vesszük elő a képeket, és nézegetjük, és azt tudjuk mondani, milyen szép volt ez az élet. Megérte. Megérte küzdeni. Megérte hívőnek lenni. Megérte az Úr mellett kitartani. Mert az Úr itt a földön is megáldott. És most adja a színről színre látást. Ehhez kell a hit és a kitartás. És az Úr áldja meg ezt a generációt, hogy ez legyen benne. Mélyen a szívünkbe. Vágyni arra, hogy megtérjenek a gyermekeink. Vágyni arra, hogy Istennek megnyerjük őket. És kihozni őket a sátán rabságából, és oda csatlakoztatni az Úr Jézus Krisztushoz. És a harmadik üzenet pedig az, hogy Jézus Krisztusra néz. Ne emberekre, ne vallást keres, hanem Jézus Krisztust. Ma nagyon sokan mondják azt, hogy az igazság megoszlik vallások között. Nem így van. Az igazság nem oszlik meg a vallások között. Az igazság egy személyben van. És ez a személy az Úr Jézus Krisztus. És örülünk annak, hogy egy tiszta, biblikus mozgalom indult el akkor, amikor a baptista misszió elindult. Józan, higgadt, olyan misszió és olyan mozgalom, amiben generációk egymás mellett fel tudtak nőni, kitermelte a maga vezetőit ez a mozgalom, és Isten áldása volt 100 éven keresztül ezen a mozgalmon. Mert Isten hitelesítette ezt. És ennek örülünk. És ez az, ami megtart minket is. Most, hogy Jézusra nézünk, és Jézustól fogadunk el hatásokat, és engedjük, hogy az ő ereje, és az ő tanítása, az ő igazsága érvényesüljön az életünkben. Tehát Jézusra néz, ne emberekre. Meg lehet azt is figyelni, hogy amikor valaki az identitását vezetőkbe helyezi, amikor valakinek mindene egy vezető, előbb-utóbb csalódni fog. Mert látja, hogy az is ember. De Jézusban nem csalódsz. Tökéletes jellem. Tisztaság, a tanítása, az erkölcse, az egész életvitele. Olyan élet, ami isteni élet, ami azért adatott, hogy példát vegyünk, és megyünk utána, és kövessük őt, mert ez az életünk értelme, őt megismerni, és neki szolgálni. És befejezésül pedig, testvéreim, azt szeretnénk mondani még a mai generációnak, hogy fogadjuk el az intést is. Fogadjuk el azt, amikor az Úr megdorgál, ezt van úgy, hogy megteszi a körülmények által, és a körülmények által fenyít meg. Van úgy, hogy megteszi emberek által, hogy valaki elkezd velünk beszélgetni. Van úgy, hogy megteszi úgy, hogy valakit küld hozzánk, és ő int minket. De mindenképpen, amikor Isten int, amögött szeretet van, amögött megmentő szándék van, amögött az isteni megmentő erő van, és azt akarja, hogy megmentsen és kiszabadítson minket a veszedelemből. Az emberi humánum az olyan, hogy azt arra fordít hangsúlyt, hogy hát mindenben egyetértek veled, jól vagy így, ahogy vagy, nem baj, mindenben engedek utánad, és ez így telik el évről évre, évről évre megy így tovább, és azt látjuk, hogy nincs benne változás. De az isteni szeretet az olyan, hogy lehet, hogy nagyon megráz. Lehet, hogy felráz, a közönyben nem enged belesüllyedni, a bűnekben nem enged elveszni, azért, hogy megmentsen. Befejezésül egy történetet hadd mondjak, ezt a teológián hallottam, soha nem felejtem el, és már egy párszor elmondtam Zilahon is, de itt is szeretném elmondani. Egy elképzelt történet, de nagyon igaz. Egy ember a csónakba ült és evezett a folyóban, és ahogy húzta az evezőt, háttal volt a víz folyásának, és egyre jobban ment a csónak, egyre gyorsabban, ő élvezte azt, hogy milyen jól szalad vele a csónak, és hogy milyen jól halad előre. Igen, ám csak a csónak a vízesés felé, a nagy szakadék felé haladt. És mikor jött az emberi humánum, és meglátta ezt az embert, hogy hogy evez a csónakba, hamar beugrott a vízbe, és elment egész a csónakig, és beugrott ő is, odaült a csónakba mellé, és elővette a kártyát, és elkezdett vele kártyázni. És azt mondta, hogy hát igaz, hogy ennek az embernek nem sok ideje van hátra, de ami még hátra van, az legalább teljen jó. Szórakozzunk, és tereljük el a figyelmét a veszedelemből. És így ment tovább, a másik húzta az evező, közben még kártyázgattak, és így haladtak előbbre. Aztán jön a szeretet, és amikor meglátja ezt a csónakot, és látja, hogy már nincs messze a szakadéktól, beugrik, megfogja a csónakot, és felborítja. Az ember mérges, mert hideg a víz. Meg hogy mit akar ez az ember? Még mit akar itt a szeretet, hogy felborítja a csónakomat? Hogy képzeli ezt? De amikor megfordult, és meglátta a szakadékot, nagyon hálás volt a szeretetnek. Hogy jött, és idejében megállította. És ez szolgálja a dorgálás. Hogy Isten megállít. Van, hogy ránk kiált, van, hogy csendesen szól, de mögötte az van, hogy állj meg ember, ne rohanj a vesztedbe, állj meg, mert van más élet, van megalapozott élet, van olyan élet, ami értelmes, amiben nem keseredsz bele, ami téged célra vezet, és amiben nagyon sok áldás van, ami az Úrtól való, ami az Istentől való. Amen. Amen.